Köszöntjük a hallgatókat, ez itt az Index kulturális podcastja. Én Sümegi Noémi vagyok, kérdezőtársam Víg György, és hát sok szeretettel köszöntjük a vendégeinket, ami nagy öröm, hogy itt vagytok nálunk, és egy nagyon nagy örömhírrel is érkeztetek. Vendégeink Szentgyörgyi Bálint, a Besúgó című nagy sikerű sorozatnak a rendezője, és itt van velünk Borbé Richárd, aki a sorozatban Karcsit alakította, aki így, akinek most így nincs meg, hogy melyik volt Karcsi, ő, te voltál a matek zseni.
Nagyon jóképű matek zseni
a volt.
Elképesztően jóképű fürdőköpenyes matek zseni.
És talán előbb kellett volna a hölgyet mondanom, elnézést, Hermányi Marian, köszöntünk téged is, te pedig Adél voltál, aki mindig úgy szoktuk emlegetni, hogy a kiszes lány.
Igen.
Nem tudom, hogy ezt máskor is szoktad-e hallani, hogy téged így szoktak beazonosítani, hogy a kiszes lány.
Ez a legegyszerűbb, igen. Igen, ezt szoktam hallani általában. Igen.
Na és hát az örömteli hír pedig az, hogy 6,5 hónap után egy olyan hír érkezett, hogy újra láthatjuk a sorozatot, amit 2,5 hónap után ugye levettek arról a csatornáról, ahol addig nézhettük. Hogyan történt ez? Mit értetek meg ez a 6,5 hónap alatt?
Hát először is üdvözlök mindenkit. Nagyon-nagyon köszönjük szépen, hogy itt lehetünk mindannyiótoknak. Mielőtt belevágok ebbe a sztoriba, hadd pontosítsak egyet nagyon gyorsan, hogy van még két másik rendező is, ez a Mátyási Áron és a Miklauzis Bence. Én a sorozatnak az írója vagyok ezen kívül, és a kreátora. Ami a történetet illeti, hát nagyon, picit messzebbről kezdem, csak pár mondat erejéig, nem biztos, hogy mindenki végigkövette azt a sorozatot, ami a sorozaton kívül is lejátszódott itt az elmúlt időszakban. 2017 nyarán készítettük el nagyon egyszerű puritán körülmények között a pilotját a sorozatnak, amit utána sikeresen eladtunk az HBO-nak, és az HBO Max-ra készült el tulajdonképpen fél évtized munka után. A Besugó akkor úgy gondoltuk első évada, A csatorna számára. Nem csak Magyarországon, hanem nagyon sok országban, 61 országban jelent meg összesen. Ebben benne volt az USA-nak mind az 50 állama is, tehát egy hatalmas forgalmazással segített
akkor
minket. Akkor
csak 11.
Szép volt. Egy hatalmas forgalmazással segített minket az HBO Max, és egy darabig minden rendben ment, nagyon szokatlan és örömteli dolog volt, hogy már akkor, amikor a sorozat még műsoron volt, kiadtak egy közleményt, hogy többen nézték meg április-májusban, mint a Batman filmet, ami velünk egyszerre debütált.
Bocsánat, hogy most meg félbeszakítalak, de itt van egy mai hír, ami gyakorlatilag erre rezonál, és még érdekesebb szinten, mert nagyon aktuális. Noéminek átküldték. Miről is szól? Visszaadom a mikrofont.
Hát ez szerint ugye azt látjuk, hogy egy mai adat szerint a Sárkányok háza után második helyen áll a Besugó az HBO Max-nak a nézettségi listáján, ami azt jelenti, hogy úgy vagytok másodikak, hogy 6,5 hónap kiesett ebből a versenyből. Ez,
és megnézzük meg, bocsánat, kik vannak mögötte.
Harmadik a Trónok harca, negyedik Eufória, ugye és a Szolgálólány meséje, Agymenők, jó barátok, ilyeneket utasítottatok meg.
Ez a 2022-es évnek a top 10 nézettségi listája sorozatokra szűkítve Magyarországon, amit ma reggel adott ki az HBO Max. Nagyon, egy darabig minden rendben ment, és nagyon-nagyon boldogok voltunk, bár ezt akkor még mi sem tudtuk, hogy a sorozatmezőnyben így teljesítünk. Aztán egyszer csak pár nappal a 30. születésnapom után egyébként teljesen véletlenül, még annak a mámorából felébredve kaptam egy telefont, hogy különböző költségvetési okok miatt, költségcsökkentési okok miatt, ha jól értem, akkor egy adósság törlesztése miatt, amit a csatorna felhalmozott, valahogy nem tudom pontosan, hogy lekerül majd a Besugó 59 másik tartalommal, hogyha jól emlékszem, a világ körül, és nem lesz többet elérhető. Ami azt jelenti, hogy 2,5 hónapig voltunk elérhetőek 2022-ben, és becsapott a villám. A kérdésed az volt még az elején, hogy mi történt akkor, és hogy éltük ezt meg. Ilyen túlélő módban megy át ilyenkor az ember. Nekem az az elsődleges feladatom abban a percben, amikor ezt megtudom, hogy megtudják a többiek olyan körülmények között, hogy a lehető legjobban támogassuk egymást akkor is, amikor nehéz. egy csodálatos közösség alakult ki a sorozat forgatása alatt, mi folyamatosan összejárunk, tulajdonképpen már ilyen távoli rokonok lettünk az egésznek a születése alatt, tehát nekem az volt az első dolgom, hogy mindenkit egyenként fölhívtam videócseten, hogy lássam a szemét, és elmondtam, hogy most ez van, most belénk ver egyet az élet.
És ha nem elég szomorú a szeme, akkor a folytatásból kimarad?
Együtt kezdtük, és együtt is fejezzük be, én mindig ezt szoktam mondani. Ami nyilván egy nagyon nehéz pillanat volt, aznap este mindannyian összeültünk, és csodálatos volt az az összekapaszkodás, hogy kivétel nélkül mindenki ott ült az asztalnál, mind a 12 fiatal színész, akivel együtt csináltuk ezt a sorozatot, és próbáltunk bízni abban, hogy a piac piacként fog viselkedni, tehát akkor, amikor a nézettség adott, akkor, és azért vették le, hogy költséget csökkentsenek, és el akarják adni valakinek, akkor előbb-utóbb ezt valaki megveszi, és igyekeztünk úgy felfogni a dolgot, hogy abból a hátrányból, ami most hirtelen ér minket, abból hosszú távon előnyt kovácsoljunk. És akkor, amikor visszajövünk, akkor erősebben jöjjünk vissza, mint ahogy elmentünk. Nagyon, nagyon ennek a jegyébe teltek az elmúlt hónapok, de a srácok is nagyon sokat tudnak erről mesélni.
Igen, egy picit beszéltek már arról ti is, hogy hogyan éltétek meg. Mi volt az, amikor videócseten felhívott titeket, Bálint?
Szó szerint egy hideg zuhany volt, tehát hogy mindenre számít ilyenkor az ember, főleg, hogy ugye kikerült a platformra, elkezdték ugye játszani, folyamatosan kaptuk, legalábbis szinte mindannyian kaptuk a színházakat, a barátoktól, a családtól, megállás nélkül azt kaptuk, hogy mennyire szeretik, mennyire jó, mennyire idézi az idősebb korosztálynak a gyerekkorát, vagy a fiatalkorát, bármit, és ez olyan jó volt így megélni, tehát nyilván a kollégák között is, de mindig van egy ilyen kis, akár kis versengés, nem tudom, de itt most ilyen egyöntetően volt, legalábbis az én környezetemben, és az én színházaimban, ahogy én játszom, ezt nagyon szerették. És ahogy a Bálint az előbb nagyon jól mondta, hogy tényleg egy nagyon, nem egy ilyen mondva csinált kis valami, hanem emlékszem, a Novák Peti egyszer megkérdezte tőlem, hogy végignéztem a sorozatot, hogy figyelj már, hogy nincs egy közös tetkótok, vagy hogy valamit nem csináltatok, mert hogy annyira látszott, azt mondta, annyira érezhető volt, hogy ez egy ilyen összetartó csapat, és hát ugye hála az égnek a mai napig is ez így van. És amikor szépen hallottuk és halmoztuk, hála az égnek halmozta a sorozat, a sikereket, akkor nem arra számít az ember, hogy a rendező, író felhív, és azt mondja, hogy na figyelj, Ricsi, hát van egy elképesztően rossz hírem. És emlékszem, hogy talán ki is mentem, és behoztam egy sört, vagy nem tudom, egy üvegbort, vagy valamit, és bontottam egyet, és azt hiszem így hallgattam, és nem tudtam nagyon mit mondani. Én ilyenkor próbálok mindig, azt érzem, hogy ilyen nekem is, hogyha bármilyen rossz hírt kapok, ilyen támasznak kell lennem, és azt hiszem valami, mint Bálinttal sokszor volt, hogy ilyen elég komolyan érzelmes beszélgetésbe alakul át néha, vagy elég gyakran a beszélgetésünk, és azt hiszem valami, akkor is valami ilyesmiről beszélhettünk, hogy de hát mennyire kire, hogy ezt megcsináltuk. Aztán nyilván onnantól kezdve eltelt ez a 6,5 hónap, és majdnem, hogy hasonlóan, ahogy akkor megkaptuk ezt az elképesztő borzalmas hírt, a Bálint egyszer csak csörgött megint, hogy hát képzelre van egy hírem, és elmondta, úgyhogy mind a két beszélgetés 6,5 hónap különbséggel, de nagyon más érzelmi ponton működött.
Mindjárt eljutunk odáig is, hogy az hogyan jutottatok, hogy mennyi munka, vagy tárgyalás, vagy hogy a közönségnek ugye a szeretete, ahogy mondtátok, is segített ebbe. Marian, téged is megkérdeznélek, hogy te ezt hogy élted meg, hogy egyszer csak ugye jelentkezett Bálint ezzel a rossz hírrel.
Én igazából nem emlékszem. Szóval én nem annyira emlékszem erre a telefonbeszélgetésre, egyáltalán nincs meg, mert ez egy olyan trauma volt, ami egyszerűen hirtelen leállított az agyamat teljesen. És nagyon érdekes volt, hogy amikor találkoztunk és megbeszéltük együtt, hogy ez történik, akkor én arra emlékszem, hogy ez alatt az este alatt rengeteget hallgattunk. Pedig azért be nem áll a szája senki, tehát mindenki egyfolytában mondja magáit, röhög, mondja a poénokat, stb. És ott azért ott ültünk, fogtuk a kis sörünket, teánkat, ki hogy, és ott nem volt beszélgetés annyira, hanem csak hallgattunk, és egy olyan gyászmunka vette kezdetét, ami nem csak egy jött-ment szerelem, vagy egy nagyon távoli rokonnak az elmenetele, hanem ami a legközelebbi családtagodnak az elmenetele. És itt tényleg egy kőkemény gyászmunka volt. Rengeteg hallgatással, tagadással, düvel, utána depresszióval, utána meg azzal, hogy, és ami a legszebb, hogy elfogadtuk. Hogy eltelt egy csomó hónap, és mi igazából elfogadtuk. És amikor jöttünk ide, akkor a Ricsinek mondtam, hogy milyen érdekes, hogy igazából én teljesen letettem erről. És nem, már nem reméltem, hogy ebből lesz valami, mindenféle rossz, meg önsajnáltató gondolat nélkül. Egyszerűen tárgyilagosan eljutottam odáig, hogy ez nincs. És ezután jön a hír, hogy gyerekek, de. Tehát, hogy megyünk tovább.
Olyan szépen mondta Bálint a tegnapi ugye, cikkünkben, hogy az igazságtalan időkben is higgadtan viselkedő csapat tudtatok maradni. Tehát ebben benne van az, hogy igazságtalan, ugye annak értétek meg. Másrészt meg, hogy a higgadtan tudtatok viselkedni, tehát hogy az égbe kiáltó igazságtalanság ellenére nem kezdtetek el vagdalkozni, nem kezdtetek el szidni ezt-azt-amazt, hanem mit csináltatok?
Ez a csatornának a keze emelt föl minket, és én akkor, amikor ez megtörtént, én egyetlen egy interjút adtam, és akkor azt mondtam, hogy akkor se harapunk bele abba a kézbe, ami fölemelt, hogyha egy olyan pofonnal vál el az utunk, amit nem provokáltunk ki. Nagyon hiszek abba, hogy emlékezzen arra az ember, hogy honnan indult, és hogy honnan jött. Ők bíztak bennünk. Másfelől azt is gondolom, hogy közösen éltük meg ezt az időt, és nagyon érdekes, hogy egy generáció vagyunk teljes egészében, és amikor az ember a visszajelzéseket kapta a sorozattal kapcsolatban, nagyon sokszor, nem a színészekről volt szó természetesen, hogy bejött egy új generáció ezzel az egésszel. Nagyon-nagyon sok helyütt ezt lehetett olvasni. És nagyon érdekes, hogy átéltünk most már így a generáción belül is, mi fogva tartjuk egymás tekintetét így generációs szinten, és tartok tőle, hogy ez meg fog maradni közöttünk egészen öregkorunkig. És nagyon-nagyon jó a csapat ebből a szempontból. És nagyon büszke vagyok mindenkire, hogy akkor, amikor baj volt, akkor össze tudtunk zárni. És azt érzem, hogy ez az, ami hiányzott talán előző generációkból néha, hogy én úgy szoktam ezt hívni, hogy nagyon óvatosan fogalmazok, nehogy megint kapjak a számra, hogy ez a nyílt levél generáció, aki előttünk volt, akik így üzengetnek egymásnak, meg összekapnak, és úgy érzik, hogy a fájdalmuk a nyilvánosságra tartozik akkor, amikor atrocitás éri őket. Én azt gondolom, hogy amikor az ember kap egy pofont ezen a pályán, akkor azt föl kell dolgozni, föl kell állni a földről, rendet kell rakni az embernek az íróasztalán, és visszakerülni dolgozni. Én mindig ezt szerint próbáltam cselekedni, és mindenki ezt szerint cselekedett ebben, akármekkora is volt a sok, akármekkora is volt a trauma, hogy tovább mentünk. És nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy most úgy tűnik, hogy visszajöhetünk a közönség elé.
Te ezért mit tettél? Elkezdtél tárgyalni, kerested a kapcsolatokat, kellett-e valami, tehát hogy elébe kellett-e menni ennek a lehetőségnek, vagy ahogy mondod, hogy a közönség hangja ért el egy olyan platformhoz, ahol aztán megtudtatok.
Ezek a tárgyalások, ezek a Sky Showtime és az HBO Max között folytak, tehát ők több HBO Max tartalmat vettek át együtt. A közönségnek a hangját, azt arra értettem, hogy a közönség három fórumon kommunikál ma, amikor egy streaming sorozatról van szó, a tetszését vagy a nem tetszését itt fejezi ki. Az egyik, az a nézőszám, azon belül is a végignézési arány, ez egy nagyon fontos százalék, ami azt fejezi ki, hogy az első részt, aki elkezdte nézni, annak hány százaléka jut el az utolsó részig. Ezt nem mondhatom el, hogy ez pontosan mennyi volt, nem még kötnek ezek a szerződések, de maradjunk annyiban, hogy rendben volt, magas volt.
Valószínűleg jó volt, igen.
És ez az egyik pont, ahol visszajeleznek. A másik pont, ahol visszajeleznek, bármennyire is furcsa, azok a kommentek. Általában elég ritkán kommentelnek az emberek hírportálok alá arról, hogy mennyire rendben van minden a világban. De a mi esetünkben nagyon érdekes volt az, hogy akkor is, amikor született egy olyan cikk, ami kevésbé tetszett az újságírónak a sorozat, akkor is nagyon sokszor azt lehetett látni, hogy a kommentelők pajsként állnak elénk, és azt mondják, hogy már pedig ezt mi nagyon szeretjük. Egy személyes csúcspont volt nekem egyébként, amikor Árpa Attila, akivel semmilyen nexusom nincsen, életemben nem találkoztam vele, egy egyszerű kommentelőként a hivatalos oldaláról oda kommentelte egy hírportál alá, hogy na milyen érzés, amikor a kommentelők megvédik azt, ami nem tetszik, innen is csókoltatom. Feltétlenül nagy ő volt nekem ebben a pillanatban, viccelek. és ez a második fórum. A harmadik, ahol kinyilvánítják a szeretetüket, az pedig az, amikor találkoznak velünk az utcán. Sokszor mondtam már az én történeteimet, én most itt szeretnék a háttérbe húzódni, de név nélkül volt egy olyan köztünk, akinek megszületett nemrég a pici babája, és a szülész-orvos megkérdezte tőle, hogy lesz-e második évad.
Tehát, és nem a második gyerekre gondolom.
Ha már itt tartunk, tehát ez nagyon szép, hogy beindult valami, és megjelenik egy új szereplő a magyar streaming piacon is, de most pontosan mi történik? Tehát újra látható lesz az első évad, és lesz-e második?
Ezt még nem tudjuk, igyekszünk, az rajtunk nem múlik, és azon igyekszünk, hogy legyen. De ez a Sky Showtime-nak a döntése, akik majd ezt meg fogják hozni abban az időben, amit ők jónak látnak. Ez azt jelenti, hogy megjelenik egy új szereplő a streaming piacon, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen lesz egy konkurenciája az eddig létező streaming csatornáknak, és ez azt jelenti érdekes módon, hogy akkor, amikor az HBO Max megjelent Magyarországon, ugye április, tehát tavasz volt, tavaly tavasz, akkor mi voltunk az a produkció, amivel ők tulajdonképpen bejöttek a hazai közönség elé, és most úgy tűnik, hogy egy második streaming szolgáltató indulásánál is ott tudunk lenni. Ez nekem személyesen is nagyon, nagyon izgalmas. Aztán tényleg a Mariannikat kérdezzétek most már a beszélgetés további részében, én itt kifejezetten szerették háttérbe húzódni. Nekem, tehát ez az én zárszóm, aztán viszont látásra, hogy az ember, amikor erre a pályára jön, akkor óhatatlanul számolgat, olyan értelemben, hogy a színészeknek sok bemutatója van, hála Istennek. Akkor, amikor az ember ráadásul saját maga írja a forgatókönyveit, az borzasztóan időigényes, és rengeteg iszabbirkózás kell ahhoz, hogy kicsavarja magának egy költségvetést, még akkor is, hogyha egy siker adott esetben meggyorsítja ezt az utat. Szokták mondani a sportolók, hogy olimpiába számolnak, a vízkisrabló is azt nyilatkozta egyszer, hogy ő is olimpiába számolt, amikor a börtönben volt. Én nem olimpiákba számolok, hanem filmekbe vagy sorozatokba, produkciókba, amiket ki tudunk hozni, és tulajdonképpen bőven benne van, hogy 10-nél kevesebb, amikor egyszer majd jön az óra és a perc, 10-nél kevesebb dolgot tudtam adni. Elképesztő ajándék nekem a közönségtől, hogy a besugónak ilyen hosszú élete van, hiszen régen megszűnhettünk volna, és úgy tűnik, hogy még mindig itt vagyunk.
Ricsi Marian, ugye mondja Bálint, hogy nagyon sok visszajelzés érkezett a közönségtől, úgyis, hogy személyesen, úgyis, hogy kommentek formájában. Ti hogyan éltétek meg ezeket a visszajelzéseket? Milyen történetek vannak ezzel kapcsolatban? Illetve a pályátokon hogyan segített ez, vagy hogyan befolyásolt ez a sorozat?
Nekem érdekes, aki a Mátét játszó, vagy Máté karakterét játszó Varga Ádám cimborám, vele nagyon sokat rögtünk ezen, ugye, és amikor a sorozatot forgattuk, akkor én hát szerintem jó 15 kilóval több voltam, és szakáll nélkül és válig élő hosszú hajjal. Tehát így, hogy szakállas, amúgy rövidebb hajam volt sokkal, és le is fogytam egyből, gyakorlatilag amint befejeztük a forgatást, én már egyből ugrottam be a Madásba az egyik szerepbe, és hát oda helyre össze kellett kapni magam, szóval azt kell mondjam, hogy talán az egyik legviccesebb sztorim az, hogy szerintem egyetlen egyszer ismert fel valaki egy bevásárló központban, de ő is úgy, hogy így kinézett a női blézerek mögött, hogy te vagy az? Ugye te vagy az a Karcsi? Igen, én vagyok az. Amúgy az elképesztően jól esett.
Rögtön felvettél egy köntöst.
Egyből felvettem a köntöst.
Én kaméleon vagy, hát én nézegettem annak idején az X-Faktorban, te voltál a magyar Heath Ledger.
Igen, váltogatom az arcaimat folyamatosan. Igen, hála az égnek az alkatom erre képes, hogy így nagyon hamar hízzon és fogyjon is, ami néha jó, néha rossz. De a lényeg az, hogy igazából én a közönséggel leginkább amúgy inkább a social médiában találkoztam, legalábbis a reakcióikkal, hogy ez mennyire tetszett nekik. Pont amikor idefele jöttünk, akkor a Mariannak meséltem, hogy milyen érdekes, hogy ez tegnap ugye kijött ez a hír, hogy a Sky Showtime keretein belül megyünk tovább, és azok az influencerek, akik amúgy követtek minket, amíg az HBO-n volt fent a sorozat, azok egy másodperc alatt kaptak rá erre az egészre. És hogy ezek nyilván most már igen, ma már ezt a kort érjük, hogy igenis az influencerek már pedig elég komolyan tudják mutatni azt, hogy mire van szüksége, meg az emberek nagyon komolyan követik őket. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy egyből a komolyabb követőkkel rendelkező influencerek, és akár a celebek, és akár a hírességek, ezek így rákaptak. Én ebben látom, és ők írogattak nekem is ugyanúgy, mint hogy a Bálintnak például az Árpa Attila, nekem is hasonló kollégák, akiket nem ismerek például velük volt ez a kapcsolatom. Én nagyon örülök, hát persze örülök neki, azt meg nem bánom, hogy nagyon nem ismertek fel, majd a következő. Hogyha összejön akkor a következő évadra, hogy megint meghízok és levágom a szakállam, akkor talán.
De érdekes, mert engem se szoktak felismerni, mert én amúgy szemüveges lettem időközben, vörös lett a hajam, és lenövesztettem a frufrumát, szóval a barátom szokta mondani, hogy megint téged néznek, de én mondjuk ezt nem szoktam érzékelni, szerintem a 80% az embereknek, aki esetleg látta, ő nem tudja, hogy én ki vagyok. Úgyhogy, de engem ez annyira nem is zavar, mert annyira nem annyira. Szóval nem nagyon tudok mit kezdeni, ilyenkor így lefagyok, és olyan leszek, mint egy kislány, és jobban zavarban vagyok, mint az, aki odajött hozzám, hogy akkor esetleg egy képet lehetne. Hát volt érdekes, egy koncerten mellettem állt egy fiú, és így rám kiabált, hogy szia! És álltam, hogy szia! És akkor mondta, hogy jaj, ne haragudj, bocs, csak én úgy ismerlek így a sorozatból, és azt hittem, hogy te is engem, de ez egy hülyeség, mert nyilván nem ismerjük egymást, és beszéltünk 2 percig egyfolytában, és ilyen fura volt, hogy tényleg az ember lát valamit, akár követ egy podcastot, vagy néz egy sorozatot, azt hiszi, hogy az az ember, akit hall vagy lát, azt ismeri, és közben hát nem, semmi, egyáltalán ez nem egy kölcsönös dolog. Hát amit sokat hozott a besugó, az nekem inkább szakmailag van, és nem is az ismertség, mert nem, én például nem is kaptam megkeresést a besugó miatt, hanem nekem inkább azt a hitet adta vissza a sorozat, hogy lehet úgy dolgozni, hogy mindenki szeretne dolgozni, hogy egy rendezőnek és a kollégáinak az a célja, hogy minél jobb legyen, amit csinálunk, és mindenki csillogó szemmel jön be, és tényleg, és ez ritka, és annyira jó megtapasztalni, hogy ez nem csak egy álom, hogy az ember szereti, amit csinál, és büszke rá utána, hanem amúgy ez van, csak ritka, és valószínűleg érdemes a sok rosszabb, vagy fárasztóbb munkát is végigcsinálni csak azért, hogy az ember eljusson odáig, hogy elmegy egy castingra, begurul a rollerével, ahogy ezt a Bálint mindig mondja, hogy nagyon emlékszik erre a pillanatra, hogy begurultam, és megkaptam ezt a szerepet, és sikerült egy olyan stábbal dolgozni, akiktől hozzáállást lehetett tanulni a sok-sok technikai dolog mellett.
Azt mondjátok már el, hogy engem ez annyira érdekel, hogy külföldön ennek miért volt ekkora sikere. Ugye ez annyira magyar, tehát hogy nekünk visszahozta tényleg a fiatalságunkat.
Én meg csak egy idéglenes.
Magyar viszonyok között játszódik, ismerjük az épületeket, a történeteket, benne van a családunk történetében, vagy a vérünkben. De hogy mi volt, mi kaphatta meg a külföldi nézőket ebben a sorozatban?
Szerintem pont az, hogy ennyire magyar. Tehát, hogy ők nem tudnak semmit, csak azt, hogy van egy nagyon szép parlament, meg ilyen tök jó hidaink vannak. Tehát szerintem így ennyi körülbelül.
Szép az ország, de...
Igen, és azért sokat járnak, tehát, hogy turisztikailag azért eléggé frekventált most már Budapest szerintem. És az, hogy valamit látnak, ami tényleg nagyon magyar, az szerintem izgalmas.
Egzotikus kicsit, vagy ilyen? Tehát,
szerintem
ilyen
különleges? Igen.
Talán nekem pont amúgy a Máté karaktere jut egyből eszembe, hogy én szerintem nem is nagyon tudják, mondjuk nehezen képzelem, de lehet, hogy hülyeséget mondok, hogy javítsatok ki, hogy mondjuk egy amerikainak elképzelni az, hogy itthon ezek a seftelések, ezek hogy mentek. És például pont a Máté karaktere szerintem mutatja nagyon jól, hogy akkor, amik mondjuk náluk teljesen magától értetődő volt beszerezni X bármit, bármi olyan dolgot, az nekünk itthon az egy ilyen kis, az kellett egy kis fekete, egy kis apa kint dolgozik, apa innen behozza, nem tudom, és szerintem talán ez lehet az egyik érdekessége, hogy az, ami itt történt, az lehet, hogy itt a szépen a függönyön kívül senki nem gondolta, az legalábbis a világ egy pontja, senki nem gondolta, hogy ez tényleg? Tehát nem is tudom, talán kaptunk valahol, Patkós Marci kapott Mexikóból egy üzenetet, hogy valami nem, azt hiszem, hogy... Azt hiszem, de lehet, hogy hülyeséget mondok, nem tudom, ki kapott egy üzenetet, hogy nem hiszi el, hogy ez így történt. Hogy neki, hogy számára ez egy ilyen teljesen költ, hogy lehetett így egyáltalán élni. Vagy nem tudom, valami ilyesmi volt, azt hiszem. Uh-huh. Nem akarok hülyeséget mondani. Szóval talán ez lehet az egyik.
Ez érdekes, hogy Mexikóban mit gondolnak erről, de nem biztos, mert ugye mi megnézzük a mexikói filmeket, sok lefejezett ember igen. Fekszik placon, és mindent géppisztők, én meg azt nem hiszem el, hogy úgy lehet élni. Tehát nyilván, de hogy ez régóta izgat, hogy egy ekkora platform rengeteg helyen látják, hogy mi jött még vissza külföldről, vagy jött-e vissza bármilyen reakció, nem csak egy komment, hanem valami bővebb válasz erre a filmre, hogy hogyan látják ezt külföldön.
kritikai vízhang, az nem különösebben. Tehát olyan, ami úgy megmaradt a fejembe, és idézni tudom, nem. Olyan, hogy nézik, és írnak utána, tehát a közönség, amit mindig mondunk, az számtalan történet van. Van olyan, amit már meséltem máshol, a bizonyos ápolónő Brazília és Uruguay határáról, aki azt mondta, hogy mindig fáradt a műszak után, és nem igazán szeret feliratos filmeket nézni, de hogy rákattantak a férjével arra, hogy mi történik itt Száva Zsolta. De nagyon szeretem volt egy nagyon szép diáklány San Franciscóból, aki nekem írt Instagramon, és megörültem, hogy na, végre nem csak a színészek kapnak ilyen típusú figyelmet, és a levél végére értem, és rájöttem, hogy csak Patkós Márton keresi rajtam keresztül.
De az a biztos, ezt megkaptam én is,
és
megkaptuk még egy pár, ami
mindenki. Akkor nagyon kitartó volt.
Nagyon. Én ugye nem segítettem, és így elindult utána. Ugye Patkós Marci nincs jelen a közösségi médiában, úgyhogy nem olyan egyszerű utolérni. Az előző kérdésetek, hogy miért tudott, még úgy szokták mondani, hogy utazni a sorozat. Én azt gondolom, hogy érzelmileg érinti meg a nézőt elsősorban. És valahogy az mindig működik, amikor az érzelmeire hat a nézőnek primér módon valami. Mindenki tud azzal a helyzettel azonosulni, hogy mi történik akkor, hogyha bántják a családját. És aztán utána tényleg meg kell hozni egy nehéz döntést. És beindul az ember fejében az, hogy én vajon mit tennék ebben a helyzetben. Aztán nagyon, szerintem az is nagyon sugárzik, hogy izgalmas, érdekes, sokszínű karakterekkel van belépesítve a Kilián kollégium. Itt ül mellettem rögtön kettő. Akik mind, nekem nem tudok erre bizonyítékot felmutatni, de abszolút, abszolút fixa ideám, hogy mindenki a Rocky Balboa pillanatában volt a karrierjének akkor, amikor ezt elkezdte. Az első filmre gondolok, amikor kiáll a gyerek Apolló ellen, és tulajdonképpen semmi esélye nincs. És úgy van vele, hogy én most ezt a meccset komolyan veszem, és odaverek egyet. És ezt mindenkinek a tekintetében láttam, hogy pontosan tudta, hogy ezt most itt meg fogjuk ragadni. És fantasztikus volt látni a csapatnak az összes fogaskerekét, ami szinkronban dolgozik, és mindenki érzi, hogy ez most itt egy nagy pillanat a számára.
Mielőtt elmondanátok, hogy hogyan fogtok ünnepelni, egy picit reflektáljátok már arra, hogy azért voltak, tehát hogy voltak bírálatok, ugye Magyarországon nagyon, tehát többen jelezték azt, hogy az nem úgy volt, történelmileg ez nem hiteles. Ezeket hogyan dolgoztátok fel?
Én, nekem nagyon nagy útmutatás volt az, ahogy a Bálint viselkedett ebben a helyzetben, mert azt hiszem, hogy sokan elmondhatjuk magunkról, hogy csinálunk valamit, és ezt elkezdik az emberek szídni, akkor rögtön azt hiszük, hogy minket bántanak, és akkor el kell kezdeni tagadni azt, amit ők mondanak, megkérdőjelezni a hozzáértésüket, és agresszíven reagálni. Viszont a Bálint nagyon érdekes, hogy ő az elejétől fogva úgy reagált ezekre a dolgokra, mint hogyha ezt mindenki kedvesen mondta volna neki, és mindent eltett, ami jó volt, ami nem, mindegyiket először átgondolta, végigfolyatta azon a rendkívül bonyolult rendszeren, ami belé van építve, és mindig az volt a vége, hogy jó, aha, oké, jó, tudom, akkor aha, tudom, hogy mi lesz, jó, szuper. És már volt a fejében három verzió, hogy hogyan lehet ezt majd jobban csinálni, vagy hogyan fogjuk a legközelebbi munkánkban máshogy csinálni. És nekem is tök érdekes volt, hogy én dolgozom éppen egy másik filmen, és rengeteg mindent ezekből a kritikákból, ha nekem szólt, ha nem, azt én felhasználom. Hogy figyelek arra, hogyan beszélek, figyelek a dramaturgiára, figyelek a játékmódra. És nekem ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, hogy a rossz, a jó kritikát ugyanazzal a nagy szívvel vette. És szerintem ez példamutató dolog. A másik, hogy nekem nagyon, én nagyon meg akartam felelni anyukámnak, mert ő pont Budapesten, Etályban ennyi idős volt, mint amit én játszom, kb. hasonló mentalitású lány volt, hogy mondjuk ő került a Kiszt messziről, de hogy egy ilyen nagyon vagány, motoros nő volt, és én nagyon vártam, hogy na majd ő mit fog mondani, mert ő soha nem szépít, ő mindig elmondja, hogy figyelj lányom, ezt nem értem, vagy hogy ez nagyon jó volt, és ő nagyon-nagyon szerette, és nagyon sok embertől hallottam azt, hogy figyeljetek, ilyen így nem történhetett meg, tehát nem. És megint egy másik rész, amikor azt mondják, hogy nem hiszem el, hát volt egy ugyanilyen osztálytársam, ugyanígy hívtak, ugyanezt csinálta, nem hiszem el, hát ugyanez volt. Szóval, hogy nagyon-nagyon szubjektív mindenkinek az, amit akkor megélt. Ezért nem lehet azt mondani, hogy igaza van azoknak, akik kritizálnak, vagy igaza van azoknak, akik szeretnek, hanem mindenkinek van egy saját igazsága, amiből szerintem egy dolgot lehet kiszűrni, hogy ebből tanulunk.
Igen. Bocs, én is pár mondat csak, hogy olyan jól megfogalmaztad igazából. A Bálintnak a szerepe ebben nagyon fontos volt, és ez jutott eszem, mint egy hajós kapitány, hogy az első szeleket ő kapja meg, és utána nem tudom jobban megfogalmazni, hogy nem is akarok neki menni, ezt nagyon jól elmondta Marian az előbb, hogy a Bálint rengeteget segített nekünk ebben, hogy ezek a kritikák éppen hogyan csapódjanak, vagy ne csapódjanak, hogyan érkezzenek meg hozzánk. Én bármilyen negatív kritika jött, bármi ilyennel kapcsolatban, azt éreztem, mivel nem éltünk mi akkor abban a korban, ezért valós véleményünk, persze utána olvashatunk dolgoknak, és azt mondjuk, hogy már pedig így történt, nem így történt. Én megpróbáltam a számomra fontos embereknek, és a számomra fontos és értékes, és akiket én komolyan is veszek, olyan kollégáknak a véleményét meghallgatni, és azt mondani, hogy jó, hát, és voltak azok között is, akik azt mondták, hogy szerintem ez nem tudunk ezzel mit kezdeni. Ezzel felett, mint szerintem nekünk nincs hatalmunk, hogy bármit is mondhassunk ezzel kapcsolatban. Hát van egy ilyen, az emberek kritizálni szeretnek, valaki szerint megtörtént, valaki szerint nem. Nekünk az a feladatunk, hogy a Bálint vízióját, vagy éppen amit megírt, és azt mi a lehető legjobban megmutassuk és előadjuk.
Szerintem egyértelmű, hogy egy ilyen filmnél nem az a lényeg, hogy dokumentumfilmes módszerekkel megpróbálja újra forgatni azt, ami akkor történt, mert akkor unalmas, és ráadásul akkor ez igazán hamis, mert nem lehet minden részletet reprodukálni filmen se. Az viszont borzasztó érdekes, hogy van ez a Főnix hadművelet, ami zajlik, föltámad, újjá születik. Tudom, hogy még semmit se lehet tudni. Tudom, hogy nem feltétlenül rajtatok múlik. De ha véletlenül úgy adódna, akkor milyen irányba menne ez a történet tovább? Csak így, nem kell konkrétumokat, nem kell spoiler, csak azért valamit segíts, hogy ha úgy adódik a nép hangja, olyan erős lesz, hogy nem tudnak ellenállni, és azt mondja, hogy ezt tovább kell folytatni. Akkor mik az irányok?
Egy atombombát ledobok. Mehet?
Mehet.
Jó, egy dolgot azt biztosan tudunk. Egyébként sokat rágottunk rajta, együtt mindannyian, de abszolút kiforrott, hogy ez biztos, hogy így lesz. Ha tudjuk folytatni a Sky Showtime jóvoltából, akkor az lesz a címe, hogy Besugó 2.
Ugye? Kemény.
Köszönjük. Ez egy csapat dolgozott.
Ez igen, abszolút. 6,5 hónapig.
De ez akkor minden évben lesz Besugó 2, Besugó 3, Besugó 16.
Die Hardból is van 8, szóval.
Ez egy sorozat.
A Rendőr Akadémia 7, azt hiszem, az amikor már Moszkvában vannak. Valami ilyesmit el tudnék képzelni.
Akkor ez úgy kell csinálni, hogy a Besugó 1 az római, és akkor azon belül az első, az arab, a második, a harmadik, 5, 6, 7, 8, 2/1. Ez így bonyolult.
Még bocsássatok meg, az előző kérdésre hadd válaszoljak én is, mert nagyon, nagyon meghatott a srácok, csak én nem mondtam semmit, és tudod, ma már azért is lehet kapni, hogyha nem mondasz semmit, nem csak azért, hogyha mondasz. Én azt nagyon korán megértettem, hogy több rétege van a kritikának, mint a hagymának, vagy az ógrénak. Az első, szia Marian, az első réteg, és ez a legfontosabb réteg, azok a történészek. A történészek a történelmet védik. A dolgukat teszik. Igazuk van ebben. Mindig megvédik a történelmet, nem csak a Besugóval szemben, hanem, mit tudom én, a Titanic-kal szemben is, és nem abba szólnak bele, hogy felférnek-e ketten egy szekrényajtóra, hanem a más egyéb dolgokat a hajós ülyedésével kapcsolatban, vagy mit tudom én, vagy a korszak, vagy a késvilla, ami akkor ott volt. Teljes mértékben igazuk volt, és nagyon jó is, hogy ezt megteszik. Mondtam már sokszor, csak azért ismétlem el önmagamat, mert lehet, hogy van, aki nem mindig hallgatott minket. Egy külön fül van a Wikipédia szócikkében a sorozatnak, ami rögzíti a történészeknek a véleményét. Azt is nagyon sokszor elmondtam, hogy ez a sorozat, ez különböző generációknak készül, akik már eltávolodtak egymástól. Nagyon-nagyon régen volt olyan utoljára, hogy a nagymama meg a gyerek is nézte együtt a Tenkes kapitányát vagy a Vivát Benyovszkit. Ezt most úgy tűnik, hogy egy picikét sikerült visszahoznunk, azzal a plusszal, hogy a generációknak bedobtunk egy labdát, amiről lehet egymás között beszélni. Ez abszolút létrejött, és itt jön egy nagyon fontos második layer, vagy második réteg, hogy nem csak a generációk beszélgetnek egymás között, hanem bekerült a fő sodrába a közbeszédnek a rendszerváltás és az ügynök kérdés. Abban a pillanatban, amikor már éppen kezdett történelemmé válni. És nagyon jó dolog az szerintem, hogy elmondják az akkor, itt már nem történészekről beszélek, hanem az akkor aktív, akkor fiatal, később politikai pályára menni akaró, ma már visszatekintő emberek, hogy az ő szempontjuk szerint ez hogy volt. Tök jó. A mi szerepünk ebben annyi, hogy azért figyel oda nagyon-nagyon sok fiatal arra a dokumentarista narratívára, amit ők hoznak, mert látták a besugót, és a besugó kapcsán utána lett egy ilyen vitaműsor, lett egy olyan vitaműsor. Ez a dolognak a második, hogy mondjam, rétege. A harmadik rétege az úgy hívják, hogy személyeskedés. Volt ez is. De azzal meg az a helyzet, hogy az jön. Ez az ára, az ezüstje annak, amit az ember a közfigyelemért és a sikerért kifizet. És tulajdonképpen két adivers cím jut az eszembe, ami két rossz válasz egy magyar művész számára szerintem. Az egyik a szeretném, hogyha szeretnének, aki az egész életét azzal tölti, hogy próbálja a közfigyelmet fölkelteni, és úgy érzi, hogy ez még mindig nem sikerült eléggé, ez még mindig nem sikerült eléggé, és befordul, és szomorúvá válik, és azt érzi, hogy szeretném, ha szeretnének, és ez nem sikerül. A másik rossz válasz talán viszont a muszáj Herkules, akinek sikerült odafordítani a közfigyelmet arra, amit csinált, viszont személyesen vette a személyeskedéseket, nem tudta ezeket lerázni magáról, és úgy érzi, hogy neki folyamatosan vissza kell csapni. És azt érzem, hogy az ember akkor, mikor elindul ezen a pályán, menekül az elől, hogy szeretném, ha szeretnének jeligére teljen el az életműve, de ugyanakkor viszont azzal is nagyon vigyázni kell, hogy ne váljunk muszáj Herkulessé, hanem valahogy van egy egészséges út a kettő között, és talán itt hozzá tudunk csatolni az örök veszőparipánkhoz, a generációs kérdéshez, hogy mi már másképp szocializálódtunk, és látjuk nagyon-nagyon sok veszélyét. Ne felejtsük el, hogy a tőlünk idősebbek egy rendszerváltás utáni zűrzavarban nőttek föl. Mindig szoktam mondani, hogy ez az az idő, amikor a Kudlik Júliát felváltják villában lakó pornószínészek a főműsoridőben, és ebben a légkörben kell a színháznak az integritását megtartani, eldönteni, hogy jön a kereskedelmi tévé, és akkor azzal mit kezdek, stb. Borzasztó bonyolult és nehéz időszak. Az idő nagyon sok mindent letisztított. Azt is, hogy hogy vesznek össze egy életre művészek. Azt is, hogy hogy ragadsz bele abba egy életre, hogy szeretném, ha szeretnének, és azt is, hogy hogy haragszol meg muszáj Herkulessé. És az elejétől kezdve mondom, és mindannyian, ez egész csapat ilyen, hogy szeretnénk jól csinálni. Jól csinálni. És nem csak azt a részét, hogy rend van az íróasztalunkon, és kinyitjuk a szívünket a közönségnek, és tényleg nekik szól, tényleg róluk szól, mint egy jó párkapcsolatban, hogy nem rólam szól, hanem a másikról szól. Ezért akkor, mikor nekem rossz, akkor ő nála szól rólam. Ez az, ami átsegített minket a nehéz időszakon a közönséggel. Szeretnénk ezt is jól csinálni, és szeretnénk a következő éveinket is sem haragban, sem keserűségben tölteni, tanulva azokból a dolgokból, amiket legközelebbre, amikor még erősebben visszajövünk, szeretnénk még jobban csinálni.
Na hát akkor azt gondolom, hogy ma este nem szótlanul fogjátok a sörötöket szorongatni, hanem akkor ezt megünneplitek. Ezt jól gondoljuk? Tehát, hogy belecsaptok most a...
Ma este...
Ma még nem.
Ma még nem. Hétvégén.
De hétvégén feltétlenül.
Okay. Mi pedig akkor februártól láthatjuk, ugye? Tehát akkor indul ez a streaming platform, úgyhogy akkor a közönségnek, a hallgatóknak azt tudjuk mondani, hogy aki lemaradt róla, vagy újra meg akarja nézni, az akkor februártól megtekintheti. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és hát további sok sikert kívánunk, és várjuk a második évadot.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen! Köszönjük.
A műsor a Béton partnere.